Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az itáliai reneszansznak, a firenzei platonizmusnak már Silvio Ficino mellett talán legérdekesebb egyénisége a Ferrara Modena és Mantova között fekvő Mirandola várában 1463-ban született Giovanni Pico della Mirandola, Mirandola grófja, Ficino ifjú barátja és felfedezetje, a nagy Lorenzo dei Magnifico pártogoltja. Longobárd őseire büszke főúri család hatodik legkisebb gyermekeként látta meg a napvilágot. 4 éves volt, amikor apját elvesztette, ettől kezdve humanista műveltségű édesanyja Giulia Boiardo irányította a nevelését. Az anya kiemelkedő tehetségű fiát papi pályára szánta, elérte a pápai protonotáriusi kinevezést, és Bologna híres egyetemére küldte kánonjogot tanulni. Ám Giovanni még csak 15 éves volt, amikor az anya meghalt, és ő a maga ura lett. Ott hagyta Bolognát, és Ferrarába ment, hogy ott Guarino híres iskolájában a legmagasabb szintű humanista műveltségre tegyen szert. Innen Padovába vezetett tovább az útja, ahol Arisztotelész és arab kommentátora Averroész műveit tanulmányozta. Magántanárt fogadott a zsidó tudós Eliade el Medigo személyében, aki fordította neki az arab filozófusokat, bevezette a héber nyelv és a középkori zsidó kabbala világába. Giovanni már ekkor brilliáns tehetség hírében állt humanista körökben, aki csak úgy habzsolta a keze ügyébe kerülő könyveket és belekostolt szinte minden tudomány rejtelmeibe. Padovából a reneszánsz szellemi fővárosának számító Firenzébe ment tovább, ahol a város ura a nagy Lorenzo dei Medici, Lorenzoi Magnifico, és a platonikus akadémia tudósai művészei nagy megbecsüléssel fogadták. Népszerűségét nem pusztán brilliáns tehetségének, hanem kellemes természetének és küllemének is köszönhette. Ebben a korban, amely az antik minták nyomán nem csupán a női, hanem a férfi szépséget is nagyra becsülte, Giovannit szép fiatal férfinak tekintették a kortársak. Erről tanúskodnak ábrázolásai is. Cosimo Rossellinek a firenzei San Ambrogio mellékkápolnájában lévő fekskója, amely Ficino és Paliziano társaságában ábrázolja, vagy Raffaello híres freskója az aténi iskola, amelynek magányos mellékalakjaként már-már angyali vonásokkal ábrázolta a művész. Firenzében barátjává fogadta a bölcselő Marsilio Ficino, olyan költők, mint Angelo Poliziano vagy Girolamo Benivieni, a művészek közül Sandro Botticelli. Innen hazatért Mirandolába, ahol reneszánsz ízlés szerint villát építetett magának. Tudósok, művészek vették itt körül, közötte Itáliába menekült görögök, vagy állandó társa Eliade el Medigo, de a társaságban voltak nyomdászok, költők, képzőművészek is. Itt értesült arról, hogy megjelent Ficino Teológia Platonica című nagy műve, amely érdeklődését Platón és a platonikusok mindenek előtt Plotinosz felé fordította. Már ekkor szilárd meggyőződése volt, hogy Platón és Arisztotelész életműve nem a bölcselet két alternatívája, hanem egymással összhangban lévő gondolatrendszerek, amelyek az emberi tudás teljességét képviselik. Nyughatatlan természet lévén, akit a tudásszom hajt, azért nem maradt sokáig otthon, hanem Páviába ment, hogy ott Giorgio Merula, a híres rétor iskolájában retorikát, ékesszólást tanuljon, közben pedig William Ockham művei alapján a matematika és a logika tudományával ismerkedett. Innen még 1484-ben továbbment ismét Firenzébe. Lorenzo egy vidéki villát biztosította számára, hogy ott nyugodtan olvashasson, írhasson. Az ókori bölcselőket és az egyházatyákat olvasta, a gnosztikusokat, az ezoterikus Hermes Trismegistost és a zsidó misztikát, a kabalát tanulmányozta. A következő esztendőben Párizsba utazott, hogy az ottani híres egyetemen részese legyen a tudományos vitáknak, közben pedig bemutatták 8. Károly francia királynak is, aki barátjává fogadta az ifjú grófot. ebből az időből való egyik fontos műve, amely a Filozófia stílusa címet viseli. Miután Arisztotelész műveit Averroész, Platont pedig Plotinos értelmezésében olvasta, elérkezettnek látta az időt arra, hogy kimondja, a két nagy görög bölcs gondolatrendszeres szerves egységet alkot, kiegészíti egymást, bennük nem pusztán a filozófia, de a kozmosz összhangja is megfogalmazódik. Az Itáliába visszatérő Giovanni tudományos karrierjét időközben egy kényes és kínos szerelmi kaland szakította meg. Arezzo városában elrabolt egy ifjú hölgyet, egy a firenzei Mediciekkel rokon férfi Margherita nevű feleségét. A nőrablásból, amely a hírek szerint az asszonynak sem volt ellenére, fegyveres konfliktus kerekedett, amolyan lovagias ügy, aminek a végén a nőrablást a szokásjog és az egyház is szigorúan büntette, az ifjú gróf rövid időre börtönbe is került. Életének következő állomása Perugia volt, ahová a Pest is elől menekülve érkezett. Itt és a város közelében fekvő vidéki birtokon írta meg azt a platonikus szellemű kommentárt barátjának, Girolamo Benivieninek Dalasz szerelemről című verséhez, amely neoplatonikus látásmódjának első foglalata, egyszerre esztétikai és metafizikai értekezés. Ennek bevezetőjében Giovanni a platóni léthierarchiáról és Plotinos emanációs világmodelljéről ír, majd a szeretet, a szerelem, a vágy, a gyönyör és a szépség kategóriáit elemzi, hogy azután ezeket szembesítse magának a költeménynek a szövegével. Még ugyanebben az 1485-ös esztendőben a Perugia melletti Frattéban született meg az a merész ötlete, hogy tézisekbe foglalva az emberi bölcsesség egészét, azt a világ tudósainak nyilvánossága elé bocsátja vitára. Ebben a szellemben írta meg Beszéd az emberi méltóságról címet viselő értekezését, amelyet bevezetőnek szánt az általa tervezett vitatézisekhez. Emű gondolatmenetének középpontjában az ember Istentől nyert méltóságának gondolata áll. Az ember lényege, hogy bár Isten alkotása, de egyben szabad lény is, aki önmagát képes megvalósítani a benne rejlő lehetőségeket, amelyek Istenhez hasonlóvá teszik, kiaknázni. Ugyanakkor az ember a teremtett világ, az univerzum középpontja, akiért és aki számára alkotta Isten a világot. A világ értelme és célja tehát az ember célja önmaga, végső soron pedig Isten, aki lelke kiáradásaként alkotta meg teremtményét. Magában a létezés egész rendjében pedig az az elv jut érvényre, amelyet az idősebb kortárs Nicolaus Cusanus Concordantia Discorsnak az ellentétek egységének nevezett. A valóság elemei végső harmóniában állnak egymással, ennek a harmóniának az oka, célja és előidézője pedig a platóni ideák ideájaként felfogott Isten. Az emberi méltóságról szóló írás mellett Giovanni összeállította azt a 900 tézist tartalmazó listát is, amelyet a világ tudósainak szánt nyilvános megvitatásra. A tételek egyik csoportját az ó- és középkori gondolkodóktól vett állítások alkották. Így Platón és Arisztotelész mellett a 402 tétel sorában helyet kaptak itt Albertus Magnus, Szent Tamás, Dunscotus és más keresztény bölcselők állításai. Egy másik csoportot az arab és zsidó gondolkodóktól vett állítások alkották, Avicenna, Averroész, Maimonides, Al-Farabi gondolatai. A harmadik körbe az antik tudósok nézetei kerültek, Theophrastos, Ammonios, Plotinos, Proklos, Porfürios, de voltak tételek Pythagorasztól, az ezoterikus Hermész Trismegistosztól, a gnosztikusoktól vagy a kabbalából is. A tézisek másik része szám szerint 497 Pico della Mirandola saját megfogalmazása, közötte olyanok, mint a minden élet halhatatlan tétel, az angyaloknak az értelemmel való azonosítása, a boldogságnak, az értelmi belátással való megfeleltetése, vagy a létezőknek az értelemben való reális leképezését illető kijelentés. Valójában a lista, bár a cím 900-at emleget, csak 899 állítást tartalmazott. Egy tétel Giovanni talán arra tartott vissza, hogy abban a tervezett vita eredményét mondja ki. De nem csupán a tételeket, a vitát is komolyan gondolta, a téziseket kinyomtatta, majd egy meghívó kíséretében még 1486 végén szétküldte tudósoknak, egyetemeknek, maga pedig Rómába ment, hogy előkészítse a saját költségén tervezett eseményt, és elnyerje hozzá a szentszék támogatását. A pápai udvarban kezdetben kedvezően fogadták, rövidesen azonban viharfelhők gyülekeztek a feje fölött. Több bíboros, főleg a spanyol Pedro García eretnekséggel vádolta meg, és elérte 8. Ince pápánál, hogy a szöveget előzetes vizsgálatnak vessék alá. A bíborosi szóbeszéd 13 tétel esetében nyilvánvaló eretnekséget emlegetett, mire a pápa hivatalos vizsgálatot is elrendelt. 1487. februárjában a szerző meghallgatására került sor, ám mivel Giovanni a vizsgálódókat értetlennek és illetéktelennek ítélte, a meghallgatás kudarcba fulladt, ő pedig egy apológia címet viselő iratban kelt tézisei védelmére. Válaszul a bizottság megerősítette, hogy a vitatott 13 állítás eretnek gyanús, a pápa pedig inkvizíciós vizsgálatot rendelt el és megtiltotta a tételek terjesztését. Giovanni erre elhagyta Rómát és Franciaországba ment, ahol védelme érdekében a király néhány hétre látszatfogságra vetette. 8. Ince elfogató parancsot adott ki ellene és egy brévében elítélte, majd Lorenzo dei Medici kérésére hozzájárult, hogy Giovanni a továbbiakban Firenze oltalmát élvezhesse. Ettől kezdve egy fieszólei villában lakott, és egy lelki fordulat hatására a filozófia helyett teológiai témákkal kezdett foglalkozni. Aligha nem szerepet játszott ebben az is, hogy a Firenzébe az ő javaslatára visszahívott Savonarola hatása alá került, akivel korábbról barátságban voltak lelki rokonságban, ám a szellemiekben igen távol maradva egymástól. 1489-ben itt írta meg töredékben maradt kommentárját a Zsoltároshoz, valamint azt a Heptaplusz címet viselő Genezis kommentárt, amelyben a teremtés első napjait magyarázta platónikus és ezoterikus szellemben. Ez a műve később elveszett, csak a Létezőről és az Egyről címet viselő része maradt az utókorra. Ugyancsak itt írta a Platón és Arisztotelész Összhangja címet viselő értekezését, és a Hitről az Egyház és a Hit ellenségei ellen című traktátus sorozatát, amelyből csak az asztrológusok ellen szót emelő darabja maradt fenn. 1493-ban az új pápa 6. Sándor felmentette a korábbi vádak alól, közben pedig meghalt patrónusa Lorenzo dei Medici. A következő 1494-es esztendőben megbetegedett és meghalt barátja, a költő Poliziano is, ő maga pedig a Savonarola uralom idején teljesen visszavonult a köz- és tudományos élettől. Végül 1494. november elején láz döntötte ágynak. 8. Károly francia király a saját orvosait küldte hozzá, segíteni azonban nem tudtak rajta. Giovanni Pico della Mirandola 1494. november 19-én alig 31 évesen meghalt. A kortársak mérgezésre gyanakodtak, amelynek Piero dei Medici volna a vétkese, a gyanú pedig 2007-ben be is igazolódott, mivel földi maradványai exhumálásakor a csontokban magas arzony koncentrációt mutattak ki a kutatók. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a reneszánsz bölcselet ifjú titánjától. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották.
Mária Rádió.